Istenünk, köszönjük, hogy oltalmadról biztosítasz bennünket, és köszönjük azt, hogy nem csak vigyázol ránk, hanem vezetsz bennünket, és nagyon szereted az életünket. Szeretsz minket úgy, ahogy vagyunk, és köszönjük, hogy terved van az életünkkel, mindenkinek az életével, és ezt a terved akarod nekünk elmondani. Köszönjük az elmúlt estéket, és köszönjük, hogy ma este is összegyűjtöttél jelenlétedben, házadban. Köszönjük a dicsérő énekeket, köszönjük, Urunk, hogy készítesz minket az íge igazságainak befogadására. Imádkozunk, Istenünk, hogy ha tudjunk félretenni minden akadályt, megkörnyékező bűnt, és tudjunk figyelni rád, kérünk, hogy áld meg ma esti összejövetelünket. Ha tudjuk szívünket megnyitni, legyünk készek befogadni a te ígédet, és legyünk készek cselekedni akaratodat. Hallgass meg minket, Istenünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Ígét erre az alkalomra, a Lukács evangélium a 18. fejezetből olvassuk, a 9-es verstől a 14-es vers végig terjedő ige szakasz. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig olvassuk a Jóisten igét.
Meghívás kap az egész világ, ó, ez mi csodás! Öröm lesz, mint még soha nem volt. Látod őt, aki megváltotta ezt a bűnös világot. Ma nem vág ezt a ruhát fehér, mint a hó, és meghallod el majd, hogyha az egy a riadó leszel lámpádban olaj.
Mesélni azt, hogy hogyan is találkoztam Istennel, és hogy miben változott az életem, mióta elfogadtam az Úr Jézust, mint személyes megváltómat. A találkozás váratlan volt, akkor, amikor nem is számítottam rá. Bár nem hívő családban nevelkedtem, mégis hallottam Istenről, de úgy voltam vele, hogy hiszek a maga módján. Egyszer-kétszer még imaházban is jártam, és valami meg is maradt bennem, de úgy gondoltam, hogy még fiatal vagyok az ilyen komoly dolgokhoz, és lesz még majd időm ezzel foglalkozni. Aztán egyik napról a másikra megbetegedtem. Kolozsváron voltam, ahol egyetemre jártam, és az orvosok nem tudták megmondani, hogy mi bajom van. Egyre rosszabbul lettem, és ezért hazajöttem Szatmárra. Elmentünk a kórházba, ahol több órás eredménytelen vizsgálat után végül az orvosoknak sikerült rájönniük arra, hogy mi bajom van. Hirtelen mindenki arca megváltozott, és gyorsan cselekedtek, innen már tudtam, hogy nagy a baj. Nagyon féltem, és ránéztem anyukámra, és megkérdeztem tőle, hogy anya, te nem félsz? S ő pedig rám nézett, megfogta a kezem, és azt mondta, hogy nem, mert az Úr nem hagyja el a gyermekeit. Akkor azt kérdeztem tőle, hogy mi fog velem történni, miután meghalok. Mert rájöttem arra, hogy ha hiszek Istenben, akkor azt is elhiszem, hogy van feltámadás, van örök élet, viszont van kárhozat is. Nincs olyan, hogy két utat járok, nincsen köztes állapot. A műtét előtt pár pillanatra egyedül hagytak, és az alatt a kevés idő alatt nagyon sok minden eszembe jutott. Olyan sok dolog, amit addig fontosnak hittem, értéktelenné vált számomra. Eszembe jutottak azok a pillanatok is, amikor az Úr Jézus a kezét nyújtotta felém. Nagyon sokszor volt ilyen, de én mindannyiszor hátat fordítottam neki. Próbáltam volna imádkozni is, de nem sikerült, nem tudtam. Olyan sokáig éltem nélküle, olyan sokáig éltem a bűnben, és olyan sokszor elutasítottam. Hajlamosak vagyunk arra is, hogy amikor mindenünk megvan, és minden úgy történik, ahogyan azt mi szeretnénk, megfeledkezünk arról, hogy ezeket kinek köszönhetjük. Én is így voltam ezzel. Mindenem megvolt, de sosem adtam hálát érte. Viszont a legfontosabb dolog hiányzott az életemből, ez pedig Isten volt és az üdvösség. Istenben az a legcsodálatosabb, hogy Bár mi még nem ismerjük őt, ő már akkor szeret minket, és már akkor terve van a mi életünkkel. Ő vár ránk, és akarja a mi üdvösségünk. Nekünk csak jönnünk kell hozzá, mert nem azért adta a fiát, hogy mi elveszünk, hanem ő mindent megtett annak érdekében, hogy nekünk örök életünk legyen. Nekünk ezt csak el kell fogadnunk. Műtét után azt is megtapasztalhattam, hogy mennyire nehéz a bűnnek a terhe, és hogy mennyire el tud fárasztani a bűn. Ezért elhatároztam, hogy mindezt leteszem, és életemet Isten kezébe helyezem. Azóta hálát adok ezért a próbáért, amit Istentől kaptam, mert ezzel elérte, hogy érezzem bűneimnek a súlyát, és hogy változtassak az életemen. Sosem tudhatjuk azt, hogy mikor jön el életünkben az a pillanat, amikor számot kell adnunk Istennek a mi tetteinkről. Ebből pedig azt tanultam meg, hogy próbáljam meg úgy élni a mindennapokat, hogy mindig készen tudjam várni az Úr Jézust, bármikor is jöjjön. És hogy mi a legcsodálatosabb, mióta Isten az életem része? Az, hogy minden nap érezhetem a szeretetét, a jelenlétét, azt, hogy vezet, és azt, hogy formálja az életem. És bár jönnek a próbák, és a sátán is támad, sosem vagyok egyedül. Istenhez mindig jöhetek. És ha elesek, nem a magam erejéből kell felállnom, mert nincs olyan mélység, ahová Isten keze ne érne el. Mert ami az ember számára lehetetlen, az Istennek lehetséges. Amen.
Úgy, ahogy Bogi komolyan elgondolkozott életéről, úgy mindnyájan megtehetjük ezt. És ez a lehetőség a mindnyájunk lehetősége, hogy Isten jelenlétével átértékeljük az életünket. És hogyha úgy láttuk, hogy a magunk erejéből, vagy az eddigi útunk, az nem volt a legmegfelelőbb. Nem tudtuk élvezni az életet. Jó lenne ezt átgondolni, és életünket Istenre bízni. Erre lehetőség van. És gondoljuk meg, ma este Isten kegyelmesen, szeretettel közeledik hozzánk. Adja jó Isten, hogy döntsünk mellette, és helyezzük bizalmunkat Istenben. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, ők újra bíztatnak bennünket erre a lépésre, amiután pedig király testvér az ige hirdetés következik.
Thank you.
köszönöm a kedves testvéreket és minden kedves jelenlévőt az Úr Jézus drága nevében. Úgy hiszem, hogy az egész gyülekezet és mindenki kiváltságnak tartja azt, hogy Isten igéje, az evangélium jó híre hangzik itt ebben a gyülekezetben, ebben a városban estéről estére, amikor Isten maga üzen nekünk az ő drága igéje által, és hívogat minket, bűnös embereket hozzá, nyugalmat, kegyelmet kínálva. Szeretném megköszönni az énekon ezt a gyönyörű éneket, amit énekeltek, más is nagyon szép volt és a szívemhez szólt. Talán ezt kellene kivetíteni, mert attól félek, hogy ami ezen felül lesz, vagy emellett elbeszélek, csak rontok vele, olyan megható, gyönyörű ez az ének, és annyira elénekelték a testvérek az énekíró szavaival ezt az igét, amit elolvasnunk. Úgy értesültem, hogy az eddig estégen is evangéliumi események, történetek voltak felolvasva, és én gyakran szoktam ószövetségi igét választani, és most nekem is néhány evangéliumi történet vagy példázat forgott a szívembe, a gondolatomba, és nem is tudtam szabadulni ettől, és az Úr ezt az igét mutatta nekem. Elgondolkoztam rajta, hogy régen, különösen vidéken, szombat esténként imaórára gyűltek össze a testvérek, felmentek a templomba imádkozni. És arra gondoltam, hogy ma is szombat este van, hétvége van, csalódnának a testvérek, ha imóra lenne. Túl kevés felülni, csak imádkozni, időzelve mondom. Erre is sor kerülhet majd, és lesz lehetőség imádkozni. Azonban előbb hadd hangozzon Isten igéje is. Két ember méne fel a templomba imádkozni. Az Úr is azt mondja, hogy az én atyámnak háza, imádság háza, és jó volt a cél, amiért felmentek. Hisz lehet más indítéka is annak, hogy az Úr házába jöjjünk. Lehet kötelesség, lehet felelősség, lehet kíváncsiság. Lehet valakivel szemben udvariasak szeretnénk lenni, megszólított, meghívott, hát, hogy mondjak nemet egy jó szomszédnak, munkatársnak, iskolatársnak, és fellépünk az Úr házába. Az ige azt mondja, hogy ez a két ember imádkozni ment fel, és úgy hiszem, hogy egy nagyon jó és helyes cél az, ha az Úr házában mindig imádkozni jövünk, és mindig imádságos szívvel jövünk. Gyülekezetünk egy régebbi lelki pásztorom mondta, hogy nem lenne szabad eltenni sohasem egy vasárnapnak, hogy mindenki, aki az Úr házában van, délelőtt vagy délután, imóra kereten belül, vagy amikor önkéntes imádkozás van, legalább egyszer egy vasárnap ne szólalna meg imádságban. Az imádság házában. És talán erre is jó emlékeztetni magunkat. A két imádkozó, aki felment, merőben különböző volt egymástól, az egyik egy nagyon vallásos ember volt, farizeus volt, a korabeli judaizmus egyik szektája volt ez, nagyon szigorra ragaszkodtak a törvény teljesítéséhez, talán túl teljesítették, imádságában hivatkozik is rá, hogy ő nem egy romlott élet ember, hálát ad Istennek ezért, és lehet, hogy hamar elindézzük egy kézlegyintéssel, de valóban Istennek hála jár, ha valaki nem merül mélyen bele, fertőbe, bűnökbe. Nem azt jelenti, hogy nem kell megtérnie, de hála Istennek, ha valaki elkerülhet nagy mélységeket. Nem is ott volt a probléma, hogy ezeket elkerült, hanem egy másik emberhez viszonyította, vagy más emberekhez saját életét, nem Isten szentségében, tisztaságában, Isten ige fényében mérte az ő életét. Ennek a szónak, hogy farizeus köztünk általában negatív zöngése, kicsengése van, főképpen azért, mert az Úr Jézusnak ellenségei voltak többségében, földön jártakor, nem egyeztek az ő nézeteivel, különösképpen nem azzal, hogy bűnös emberekkel barátkozik, bemegy hozzájuk szállásra vagy étkezni, és ezért úgy maradtak negatív példaként előttünk a Szentírásból. Voltak viszont jó farizeusok is, emlékezünk Nikodémusra, hát neki is változni kellett, újonnan kellett születni, megtérni, de egy pozitív ember, ugye, vagy ott van az Arimatea József, szintén farizeus, vagy maga Pál apostol, aki nem akármilyen ember volt, azt mondja magáról, hogy törvény tekintetében fedhetetlen. Tehát a törvény nem talált kifogást benne, olyan életet élt, igaz, amikor Isten világosságába került, majd elmondja, hogy ez a fedhetetlen ember első a bűnösök között. Ő is oda tartozott ehhez az irányzathoz. Nem sokat szeretnék róluk beszélni most, A következő ember egy vámszedő, magát bűnösnek nevezi ez az ember, mondjuk az Úr Jézus idejéből, hogy nem voltak túl népszerű emberek, és talán még ma sem túl népszerű emberek a vámszedők. Visszaemlékszem, 20 éve múlt, hogy mentünk az első világtalálkozóra Budapestre, Valláról mentünk a zenekar és a férfikar, és olyan nagy volt a sor, hogy nekünk estére szolgálni kellett volna, és nem értünk volna oda talán másik reggelre sem. És hát mi legyen, hogy legyen, és került ott egy ismerős vámtiszt, előre ment az ajándék, és akkor elküldtek egy kis katonát, az felállt valami zászlófélével a busz lépcsőjére, nyitott volt az ajtaja, csinált az utat, mindenki félreállt, és átvezettek bennünket a vámon. Egy kicsi késéssel odaérkeztünk a helyszínre, de le kellett érte jócskán taxálni. Hát ezek voltak a vámosok 20 évvel ezelőtt, nem tudom mennyire tértek meg most, az Úr Jézus idejében sem voltak sokkal különbek. Emlékezzünk a Zákeus esetére, hogy ő patvarkodással elvett emberektől dolgokat, és azt ígérte, hogy ő helyrehozza ezt, mert megtért az Úr könyörült rajta, és 4 annyit ígért helyette. Jól kamatozott nála is azért, hogy ilyen jól vissza tudta fizetni. De emlékezzünk arra, hogy amikor Keresztelő János prédikált és megkérdezték, mert azt mondta, hogy teremetek megtéréshez méltó gyümölcsöket, hogy mit cselekedjünk, mert ráéreztek, hogy az a megtérés nem csak elmélet, hanem valamit tenni is kell, és mentek a vámszedők is, és megkérdezték, mit cselekedjünk. Azt mondta neki Keresztelő János, hogy semmi egyebet ne követeljetek, ne kérjetek, mint ami előtökben rendeltetett. Tehát volt egy hivatalos adó, vám, amit be kellett szedni, és ők igyekeztek arra rálicitálni, még rákérni, ne legyenek ők sem a legelesettebb, legszegényebb emberek. Hát ilyen volt ez a vámszedő is valószínű, és kinézett emberek voltak. Először is, mert ugye a megszálló birodalmat, hatalmat szolgálták ki a rómaiakat, aztán azért is, mert elég sok ilyen dologban hát okosan vagy huncutul jártak el. És ahogy kiderül az igéből is, ő is egy eléggé megterhelt, lelkiismeretű ember volt. Bűnös ember. Az ő személyéről és vele kapcsolatban szeretnék az igéből szólni tovább. Ennek az igének az alapján főkép, a 13-as vers, a vámszedő pedig távol állva még személyt sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván Isten, légy igalmas, nékem bűnösnek. Mondom nétek, ez megigazulva méne alá az ő házához. Egy olyan bűnös ember, aki Istentől kegyelmet nyert. Felment a templomba imádkozni, mint bűneivel megterhelt, bűnei terhe alatt sínylédő ember, és elment, mint olyan, aki megszabadult. Felment olyan, mint aki ítélet alatt van, és elment, mint olyan, aki immár fel van mentve. És lehetne sorolni tovább. Kegyelmet nyert, röviden fogalmazva. Testvéreim, a kegyelem a Bibliában egy csodálatos szó. Isten minden ajándéka benne van számunkra. Maga Jézus Krisztus is, mert Isten kegyelme ajándéka az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. A kegyelem a bűnös embert érdekli. Nem nagyon érdekli az utcán járó kelő embert az, hogy a törvényszéken, amit ő talán egy fal választja el odaben, tárgyalás folyik, és valaki ott ül a vádottak padján, és talán életre szóló büntetés vár rá bűnéért. De aki ott ül a vádottak padján, azt érdekli, és lesi a bíró, vagy az ügyvéd, vagy a jogász szavát, hogy hova dől el a sorsa. Életem folyamán volt nekem is alkalmam, úgycsak jelenlevőként részt venni néhány ilyen alkalma, nem túl sokan, és láttam fiatalabb és idősebb ember ott lenni, és remegve figyelni, hogy nyernek-e kegyelmet, vagy nem. Olyan valakit is láttam, valakiket, akinek kezük össze volt bilincselve, kivezették őket a zárdából, rendőr kísérte, és könyörögtek, hogy idős az édesanyám, nincs, aki tartsa a családomat, nem is érem meg 60 és egy néhány évesen, hogy a 20 évet letöltsem, enyhítést kérek. És láttam, hogy remeg a kezük, hogy össze van bilincselve, hogy milyen lesz majd a bírónak a kijelentése, döntése, és elhangzik a szigorú kijelentés, az ügyész kéri a súlyosbítást, majd mondja a bíró, hogy nincs kegyelem, nincs könnyebbítés, le kell tölteni mindenkinek a kiszabott büntetést, és ment a két ember szinte roskadozva a rendőr kíséretében vissza, hogy töltsék a hosszú-hosszú büntetést. Nem nyertek kegyelmet, bűnös emberek. Amikor Isten kegyelméről van szó, nem néhány évről van szó, hanem a lelkünk örök sorsáról van szó. Ugyanis lelkünk hálhatatlan, Isten saját magából lehelte, adta azt nekünk, és mi rászolgáltunk az ítéletre. Mindnyájan vétkeztek egyetemben, haszontalanokká lettek, és mindnyájunk fölött ott lebeg Isten ítéletének a Damoklész kardja, és mindnyájan Isten kegyelmére szorult és utalt emberek vagyunk, és amikor ezt valaki átérzi, bűneit felismeri, és a károsztatást, bűnei súlyát, akkor nincs édesebb szó számára. Kegyelem, felmentés, a bűn büntetése alól, bocsánat Isten részéről, a lelkünket szabadítja meg ezáltal, és az örök büntetéstől, aminek soha nem lesz vége, szabadít meg Isten az ő kegyelme által, az üdvözítő kegyelem által. Egy kegyelmet nyert bűnös, és ismétlem, ennek az igeversnek az alapján szeretnék három dolgot megemlíteni. A kegyelmet nyert bűnös töredelme, vagy bűnbánata, aztán imádsága, majd végül megigazulása. Először is lássuk azt az állapotot, ahogy volt ez az ember, aki kegyelmet nyert, ezt a bűnös ember töredelmében, vagy bűnbánatában. Azt mondja az ige, hogy a vámszedő pedig távol állván. Az első megnyilvánulás a bűnbánatának, töredelmének, hogy távol állt. Nem tudjuk, hogy mihez viszonyítva áll távol. Ahol többen voltak, ahol például ott volt ez a farizeus, az imádkozó, vagy ahol a papok sürögtek, forogtak, felolvasták a törvényt egy olyan főbb helytől. Nem tudjuk, az ige azt mondja, hogy távol állt. Valahol meghúzódott a templom, talán egy zugában, mint aki nagyon szégyeli magát, nagyon gyötri és bántja valami, távol állt. Testvéreim, a bűneit felismerő embernek egy ismérve az, hogy nagyon félve próbál közeledni Istenhez, és nincs egyáltalán elbizakodva, hogy mi is történik, ha Istennel találkozni kell. Valahogy távol áll, úgy próbál közeledni. Ugye még nagy beosztásban, magas beosztásban levő emberekhez sem olyan nagyon könnyű közeledni. Eszünkbe jut egy ószövetségi esemény, amikor is a Márdokeus kérésére Eszter királyné közben jár a népért. És amikor elsőbe kapja az üzenetet, hát azt mondja, hogy tudja mindenki, hogy mi a törvénye, és mi itt a helyzet, ha valakit nem hívott a király, hát akkor meg kell halnia, ha csak nem nyújtja ki a király rá az aranypálcát, ami a kegyelem jelzését, nyújtását jelentette. És amikor eljött az idő, akkor megállt, felöltözve az ő gyönyörű, szép ruhájába, valahol a király udvarával szemben. Na most élet vagy halál. Még a levegő is megáll. És lendül a király karja az aranypálcával, felemeli, és oda megy, kegyelmet nyert. Nem halál, hanem kegyelem lett a része. De milyen feszültség volt, böjtöljenek, és én is azt teszem, és mindenki fogjon össze, mert élet-halál kérdése az egész dolog. Ilyen dolog közeledni egy földi méltósághoz. Hát milyen dolog Istenhez közeledni egy bűnös embernek? Hogyan közeledhet egy bűnös ember Istenhez? Feltevődik a kérdés. Mikiás is kérdezte, hogy proféta lévén, hogy mivel menjek Isten elejébe? Hogy lehet előtte megjelenni? Hallungja! Kedvét leli esztendős borjukban? Mivel menjek elé? Ezernyi kosokkal? Tízezernyi olajpatakokkal? Első szülöttem adjam bűnömért, mélyem gyümölcsét, lelkem végkéért. Hogy mehet egy bűnös ember a mindenható, szent Isten szín elé? Hogy lehet oda menni? Távol állt ez az ember, összetört a szíve, félt közeledni is Istenhez, azt mondja az ige róla. Ez a bűnbánati ének emlékeztetett engem egy másik énekre. Amikor azt mondja, egy csodálatos, szép énekben az énekíró, szinte felsír a lelke, azt mondja, égi atyám, hozzád vágyik a lelkem. Ezzel elmondja azt, hogy a lelkének valami olyanra van szüksége, amit senki nem ad meg. Égi atyám, hozzád hogy közeledjem? Tőled elhajoltam, háládatlan voltam, sok jóságodért én, sok bút okoztam. Égi atyám, lásd, én fáj a lelkemnek, szemem csatornáin könnyek peregnek, kér szívem, és a könny is
bűneimen könnyíts, engedj közeledbe, könnyek között is. Ilyen volt ennek az embernek a közeledése, a töredelme, a bűnbánata Isten felé. Emlékezzünk, hogy mások is közeledtek, a 10 bébakos távol állt meg, a bűnös nő hátul állt meg az Úr Jézus lábainál, a mély megalázkodás, töredelem, bűnbánat jelehez. Nem lehet Istenhez akárhogy közeledni. Testvéreim, Magyarországon van egy testvér, nagyon kedves testvér, lelki pásztor, de evangélista, inkább utazó evangélista, nagyon jó fordul neki a beszéd mindig, nem csak az egyéb is, de az ige kardja is, és egyszer egyetemisták sarokba szorították, hogy lelkész úr, magyarázza meg nekünk Istent. Mi gondolod nekem, Isten kollégám, hogy neked megmagyarázza? Mi az Úr Jézus által azt mondjuk, hogy Abbá, Atyám, de sohasem szabad elfelednünk azt, hogy ő Szent Isten, és nem akár, hogy lehet hozzá közeledni. Azt mondja az ige tovább, hogy szemeit sem akarja vala az égre emelni. Szülők előtt nem egy idegen jelenség ez, amikor emlékezzünk csak, a gyermekeink valami csínt követtek el, és oda szólítottuk, hogy beszélgessünk. Ez volt a reakció, ugye? Mert számolni kell a tetteinkért. És a szégyen, a megalázkodás, a keserűség, vagy a félelem mind benne volt abban, hogy a gyermek kerüli a szülő tekintetét. Így tett ez az ember. Szemeit sem akarja vala az égre emelni. Hanem azt mondja az ige, hogy mellét veri. Ma, amikor valaki mellét ver, azt mondják, hogy milyen büszke ember, hogy veri a mellét. Az akkori időben és népeknél ez a töredelem, a bűnbánat jele volt. Mintha azt mondaná, hogy itt van a baj. Itt dobog az a szív, amelyből származik minden gonoszság. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mert onnan belül a szívből származnak gonoszságok, parázasság, házasságtörés, gyilkosság, lopás, erőszak, és minden, ami csak lehet rossz, onnan belül a szívből származik. Ott van, ott dobog az, ott van a baj, amit ember nem lát, de azt mondja Dávid Salamon fiának, hogy az Isten fiam azt mondja neki, minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. És a bűneit felismerő ember ráérez erre, és tudja, hogy Isten látja a szívét úgy, amilyen állapotában van, és az ember úgy a töredelemmel és bűnbánattal Isten elé. Testvéreim, azt mondja az ige, hogy lehet Isten elé jönni, Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. És figyeljük meg jól, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet, a lényünk legmélyéről van szó. Nem a bűnbánó arcot, hanem a bűnbánó szívet. Mert lehet színlelni bűnbánatot. Hát emlékezzek egy költőnkre, hát Pál is emlékezik, azt mondja, a ti költőitek közül, igaz, hogy istenes ember volt, amikor leírja, hogy az egyik testvér a másik szolgáját a malomkővel agyondobja véletlenszerűen ugyan, és majd mondja a királynak, mintha nagyon fájna az öccsének a bűne, és színleli a nagy fájdalmat, a bánatot, és azt mondja ott a költő, hogy szemét egy kendővel erősen dörzsölte, de könnyet a király nem vett benne észre. Vagy száraz bűnbánat volt, vagy száraz szomorúság. Isten lát a szívünkbe, és méri, és látja a töredelmünket és bűnbánatunkat. Testvéreim, azt szeretném még mondani, hogy az ember nem akkor és úgy bánja bűneit, ahogy akarja. Nem. A bűnbánat ajándék. Azt prédikált a Péter apostol egy alkalommal a népe vezetője előtt, hogy ezt a Jézust az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnök bocsánatát. A bűnbánat Isten ajándéka. És vannak a Isten meglátogatásának különleges idejei, a kegyelem különleges idejei, amikor Isten meglátogat egy embert, egy négy csoportot, egy közösséget bűnbánattal. Visszaemlékszem, a 60-as évek elején az ébredési időket olyan 10 év körüli gyermekként éltem meg, és egy dolgot láttam. Összegyűltek házi közösségbe a testvérek, szüleim is közöttük, és hogy sokat sírtak. azt mondták, nekem olyan furcsa volt ez a szó, hogy összetört ez vagy az a személy. Bűnvádot tartott, megalázkodott, kitölt belőle a sírás, és majd láttam, hogy később a tekintetük felderült, és egymás nyakába borultak, és bocsánatot kértek egymástól a haragosok. Mert Isten meglátogatott egy gyülekezetet, közösséget, egy országrészt, egy régiót, ahogy tetszik, vagy egyes embereket, bűnbánattal. Ezért mondja Isten igé, hogy ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amikor Isten szól és indít a bűnbánatra, egy ének azt mondja, hogy bánkódó szív, jöjj az Úrhoz, hall a hangja, mi szerint, ó, ne vesd meg, ne fosd vissza belső vágyad, ne tartsd vissza könnyeid. Az Zarándok útja című könyvben van egy jelenet, sokan ismerik, aki nem olvasta, nagyon tudnám ajánlani, olvassa el. Amikor a keresztény zarándok a mennyei város felé, az értelmező házánál van, és odaér egy emberhez, akit az iga bűnfogjának nevez, illetve a könyv, és nagyon szomorú az ember, és nem érti a zarándok, hogy mi lehet a problémája, és mondja értelmező, hogy kérdezd meg. Elkérdezés elmondja, hogy valamikor ő jó úton járt, és elfordult, és elölt, és mi lett a következménye, és mondja, hogy nem tudnál bűnbánóan magadba szállni, hisz az áldottnak fia oly irgalmas. Megdöbbentő válasz. Isten megvonta tőlem a bűnbánat irgalmát. Isten megvonta tőlem a bűnbánat irgalmát. Vannak kemény emberek. Talán hallották az igét nagyon sokszor. A szívük megmozdult, megindult. Érezték, hogy most van az ideje. Ma van a kellemes idő, az üdvösség nap, és ma lépni kell. És akkor nem tették. És ez a hívás, a Szentlélek, ez a meggyőző munkát, győzködése, harca, mintha abba hagyott volna. Sosem állapítatjuk meg senkiről, hogy mikor véglegesül ez valakinél, de egy embernek életében megtörténhet, hogy elér oda, hogy már Isten megmondja tőle a bűnbánat irgalmát. Jó Isten, őrizzen meg minden kedves jelenlevőt ettől. Íme ennek az embernek töredelme. Távol állt, szemeit sem akart az égre emelni, és mellét verte. Megalázkodás, bűnbánat. A kegyelem elnyerése felé vezető út. Aztán itt van előttünk ennek az embernek az imádsága, nagyon rövid. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Úgy érzem, hogy ő Isten jelenlétében kialakított ott egy nagyon imádságos légkört. Nem valószínű, hogy az egész templomban az volt. Mert a farizeus imájából nem ez árad, hogy annyira az imádság légkörébe került volna, az imádság a tartalma másmiről tanúskodik. Hát így van ez, hogy a templomban is nem minden imádkozó egyforma. Van olyan, aki Isten igének a hatása alá kerül. Mélyen érinti Isten igéje. Van a másik, talán mellette ülő, közömbös marad. Emlékezzünk Félixre és Drusillára. Egyik megrémült, a másik közömbösen ült ott és hallgatta, és nem történt az életében semmi. Visszaemlékszem én is, amikor Jóisten szólt hozzám az igától, egy evangelizációs estén volt, januári hideg téli este, körülöttem úgy a zenekarba, énekarba üldögéltek ott a zenész kollégák, hát ki unottabban, ki így, meg ki úgy, és engem Jóisten ígér szíven talált, és elkezdtem a többiek között zokogni, sírni, ahogy a kottatartó van, az a kis támaszta a könnek, ott megtelt előttem könnyel. Mert a Jóisten megszólított, és mondjam úgy, hogy olyan légkörbe kerültem, hogy átéltem közelről Isten jelenlét. És sajnos nem mindenki. Voltak mások is, de nem mindenki. Lehet ez így? Íme ez az ember az imádság légkörébe kerül, beszélget Istenhez, és az imádságról az első dolog az, hogy az imádság a személyes volt. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Nékem. Ha más imádkozót figyeljük, akkor az imádságában kitekinget. Persze, hogy van közbenjáró imádság is, más imádság másokért, de amikor valaki a bűnös életével, bűneivel, Isten előtt áll számadásra, a világ összezsugorodik. Nincs ott senki más, csak Isten és én. Lehet 200 ember, lehet 500 ember, de én érzem azt, hogy nekem Istennel van dolgom. Isten, légy irgalmas nékem! Én egy nyomorult ember itt állok előtted, és személyes, nem erre arra szólik a figyelme, a gondolata, róla van szó. Emlékezzünk a kereszten a lator imádságára, amikor már ott áll a halál, test közelben van, Uram, emlékezzél meg, én rólam, mikor először a te országodban személyes, önmagára irányul az imádkozása, mert ő vágyik szabadulásra. Aztán lehetne sorolni, azt mondja Ésaiás, hogy jaj nékem, mikor Isten szentségébe kerül, jaj nékem, személyesen imádkozik, Isten előtt áll. Ilyen a személyes imádság. Érdekes is könyv került a kezemben benne, bölcs emberek rövid mondásai, többek között így van egy mondás, hogy szép akarsz lenni, állj egy percre a tükör elé, 5 percre a lelked elé, 15 percre Isten elé. Mert amikor valaki Isten jelenlétébe kerül, akkor ott nagyon élesbe mennek a dolgok. Személyéről van szó, lelkéről van szó, sorsáról van szó, és imádkozik. Imádsága személyes. Testvéreim, mi jó emberek vagyunk sokan, de úgy hiszem, hogy általában mindenki imádkozó ember, és mindenki valahogy Istenhez kiállt. Sokszor elmegyünk, elbeszélgetünk a személyes dolgaink mellett szépen imádságban. Még lehet, hogy másokért is imádkozunk, de talán nem térünk rá, szégyeljük olykor személyesen a saját dolgainkra. Pedig szabadulás, gyógyulás, a kegyelem elnyerése abból lesz. Aztán az imádsága őszinte. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Nem jegyzi fel az ige, hogy magába imádkozott volna, mint a farizeus, ám ugye az is kiderült, hogy mit imádkozott, mert Isten mindent tud és lát, maga Jézus Krisztus is Isten, ugye? És nem tudjuk, hogy hányan hallották azt, de ő kimondja, kikiáltja ezt magából. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Magára vállalja, elfogadja, és nyilvánosságra hozza azt, hogy igenis, ő egy bűnös ember. Nem takargatja, nem szépít, nem sminkel, hanem őszintén mondja, bűnös ember vagyok. Testvéreim, nincsen itt idő az imádságát tovább boncolgatni, és a Biblia sem írhat le mindent, ami egy ilyen imával kapcsolatos, de ebben benne van, hogy az ember megvallotta, hogy ő bűnös ember. Azt mondja az ige, hogy aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga. Aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Testvéreim, én nem tudom, mi a magyarázat annak, de átéltem és megtapasztaltam, és mások is, hogy amikor valaki megvallja bűneit Isten előtt, lehet, hogy egy másik ember jelenlétében is arra is olykor szükség van erre. A bűnnek az erős köteléke, bilincse, lánca akkor szakad el. Nem bírja az ördög azt az embert fogva tartani, aki a világosságra jön. Az ördög menekül a világosság elől. Az ő hatalma karja nem ér be az isteni világosságba. Légy irgalmas nékem bűnösnek, és amikor valaki kimondja azt, hogy Istenem, egy bűnös ember vagyok, én vétkeztem, ezt vagy amazt tettem, kész a szabadulás, a szabadítás az ilyen ember számára. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek, mondja ez az ember. De tovább is mondhatjuk az imádsága, amellett, hogy személyes volt, őszinte volt, hitből fakadó imádság volt. Nem is imádkozott volna, nem itt volna, ugye? Előtt oda, de összetört szívében, összetört lelkemén, a hit mécse mégis ott pislákolt. Hát nem mondott volna ilyet, hogy Isten légy irgalmas, ha nem hitt volna Isten irgalmasságában. Én nem tudom, milyen Isten ismerete volt, mennyit hallott, mennyit tudott róla, mennyit látott embereket, kegyelmet és bocsánatot nyerni, de így kiállt fel Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Egy hitből fakadó imádság volt ez. Ismét Mikeási ige jut eszembe, amikor azt mondja, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűn, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Drága testvéreim, Isten szent, Isten tökéletes, Isten tiszta személy, tisztábbak sem, hogy nézhetnék a gonoszt, a csillagok sem tiszták szeme előtt, angyalaiban is talál imád, de mégis a bűnbánó, töredelmes szívű ember felé irgalmassággal fordul oda, és ez isteni csoda. Ez felfoghatatlan, határtalan és méretetlen az Isten nagy szeretete. Ha minden tenger tinta volna, s az égnek boltja Pergamen, s a napsugár egy költő tolla, mit ihlet alatt kézbe vesz. Dígy Isten neki úgy szeret, bár tenger kifogyhat, oly nagy a tér, rajt el nem fél jónak himnusza. Isten irgalmát és szeretetét nem lehet eléggé hangsúlyozni, és megénekelni, és leírni, hogy ő szereti a bűnös embert, hogy kegyelmet gyakorol a töredelmes szívű bűnbánóval szemben, mert az ő üdvözítő kegyelme megjelent minden ember számára Jézus Krisztusban. Rövid imádság. Néhány nagy Spurgeon mondta egyszer, hogy sokszor túl hosszan imádkozunk, az imádságunk megfullad a szavak takarója alatt. Ez nem fullad meg. És ha valaki evangélizáció héten, bűnei terhe alatt, lelkiismerete vágya alatt, eljut addig Isten lelke segítségével, hogy őszinte bűnbánatra jusson, és elmond annyit őszintén, átélve, Isten szabadítása után vágyva, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ő irgalma gyakorol. Hittel kell ezt elmondani. Van egy kedves kis ének, sokszor emlékezem rá, azt mondja az énekíró, hogy ne add fel a reményt, hisz van megoldás, Jézusban, ki a Golgotán érted, adta magát, akármilyen életed volt eddig neked. Tudd meg, hogy a Jézus Krisztus akkor is szeret. Akármilyen, akármilyen, ha jön bánva bűnét a leggonoszabb, az Úr néki azonnal kegyelmet ad. Ennyi volt az emberi rész, többet nem tehetett. Azt mondja az énekünk, hogy régebbi szöveg, hogy buzgóságom még ne bár könnyű folyna, mint az ár, el nem venné bűnömet, egyedül csak nagy kegyet. Nem tehetett egyebet ő ennél, nem válthatta meg magát, az ember nem adhat semmit váltságul az ő lelkért, de mégis történik valami. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ez az ember megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogy nem amaz, újra nem akarok amazzal foglalkozni, hanem azzal, hogy ez megigazulva méne alá az ő házához. Isten kegyelmes munkája az, hogy a bűnös embert megigazítja. Ez egy, mondjuk azt, hogy egy jogi lépés. Az első dolog ebben az, hogy a halálra ítélt, vagy az elítélt bűnösnek el van engedve a büntetése, illetve le van fizetve a büntetés ebben az esetben. Emlékezzünk arra, hogy ez megoldódott a mi esetünkben. Ésaiás próféta távol Krisztus előtt azt mondja, hogy és ő megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Péter apostol azt mondja, később az Úr Jézus után Krisztus is szenvedett egyszer, mint igaz. A nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljem. Testvérem, ez azt jelenti, hogy a megigazult bűnös felől elfordul Isten haragja. Azt mondja Ésaiás, hogy hálákat adok néked majd a manapom, így szólsz, mert jó lett haragudtál rám, de elfordult rólad haragom. És az ilyen kegyelmet nyert bűnös ember a megigazulás következtében békességre is jut Istennel. Az Úr Jézus érdeme által, akiről azt mondja Péter a 2. Korintus 5-ben, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És Isten a Jézus Krisztus igazságát a Krisztusban hívő embernek ajándékozza, odaadja, az üdvösség ruhával öltözteti fel, amiről szintén gyönyörűen énekelt az énekkor, hogy van-e neked olyan fehér ruhád, amivel már várod a megváltót. A megigazolt ember számára ez a nagy esemény, ami leátszódhat percek alatt is akár egy ember életében, óriási örömet és boldogságot hoz. Azt mondja Dávid jóval korábban, hogy boldog ember az, akinek vége megbocsátott, hamissága elfeleztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Megint egy éneket idézek, a testvérek megbocsátják nekem, mert mindig bennem forulnak ezek. Az Ószövetségben van egy nagyon szép történet. Amikor egy távoli pogán királyné hallja Salamon dicsőségét, hírét, és elmegy megnézni. Igaz az? Hallottam az én földemben, nem akartam hinni. És amikor előttem és meggyőződtem erről, akkor mond egy csodálatos kifejezés, azt mondja, hogy még felét sem mondták el nekem. Még felét sem. Más szóval, sok jó hírt hoztak, sok mindent elmondtak, de annak, amit én itt most látok, azt annak felét sem tudták, azt nem lehet elmondani. És ebbe a kifejezésbe kapaszkodva egy énekíró megénekli azt, hogy ő kegyelmet nyert, és azt mondja, hogy felét sem mondták el nekem, mi nagy a kegyelem, hogy drága véred Jézusom lemossa sok vétkem. Kedves testvérem, kedves barátom, lehet, hogy sok embertől hallottál arról, hogy milyen, hogyha Istenhez jön. Hallottak a bizonyságtételből. Hallottad, hogy valaki felszabadult és elmondta, hogy neki Isten megbocsájtott. Elvette a halálfejlemet a szívőből. Nincs már károsztatása. Nem kell az ítéletre menjen. Átment a halálból az életbe. És látod örülni. És látod, hogy milyen boldog. És látod, hogy milyen szabad. És rácsodálkoztál. Ez nem az, amit te átélsz, ha ezt a kegyelmet elfogadod. Akkor majd, amikor neked Isten megbocsájt, és terhed lehull, oda kapsz a szívedhez, és azt mondod, hogy felét sem mondták el. Ennek felét sem. Mi nagy a kegyelem, hogy drága véred Jézusom, lemost a sok vétke. Ez a megigazolt ember ajándéka. A megigazulás aztán hatással van az ember gyakorlati életére. Megigazulva méne alá az ő házához, nem hagyta ott a hívőségét a templomba, s az új életét vitte magával. Bizonyára, amikor hazament, látták, hogy mi történt a családfővel, édesapa, vagy a férj, más, még a tekintete is, meg a szava. Ez nem az, aki elment. Valami történt. És bizonyára nem mondta, hogy na, ezt elég könnyen megúsztam, aztán folytassa holnap, ahol félbe hagyta. Nem. Mert azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és világi kívánságokat, így élünk a jelen való világon. Tehát az a kegyelem, amit nyertünk, az egy életen át tanít minket. Mert az a mély töredelem és bűnbánat egy olyan mély utálatot támasztott bennünk a bűnránt, hogy soha nem váltunk oda-vissza. A tékozó fiút valaki megkérdezte volna a szép úrhájában, gyűrűvel, az ujján, újsarúval, a lábán, az asztal mellett, a gazdagon megterített asztal mellett, nem szeretné visszamenni oda. Döbbenetes dolgot nem mondhattak volna, vagy nem kérdeztetek volna tőle, mint vissza oda a régibe. Soha! Soha oda-onnan kijöttem. És ha mégis történne botlás, a megigazult ember, aki átment ilyen bűnbánaton, megigazuláson, megtérésen, ha soha nem hordja többet fönn az órát. Az mindig kész lesz a bűnbánatra. Szintén az Zarándok úgy a című könyvben van egy ember, az a neve, hogy bűnbán. Olyan szép nekem. Az a neve egy embernek a bűnbán. Mindig kész a bűnbánatra. Ugye milyen szép? Az ember nem kemény. Annak a szíve mindig lágy. Az hús szív. Aláméne az ő házához megigazulva. Nem sokára elmegyünk. Hogy jöttünk ide, és hogy megyünk tovább. A terünk lehúlt, megszabadultunk, a szívünkben öröm van, békesség van, szabadság van, a ruhánk fehér, meg van most az Úr és vérében, várhatjuk, hogy jöjjön, mert ugye holnap már advent, és ez is jelez valamit, hogy ő jönni fog, jött és újra jönni fog, hogy megyünk el. És majd egyszer elmegyünk még tovább. Tegnap Sarmaságon egy 92 éves testvér ravatalánál álltunk és szolgáltunk. Azelőtt egy hónappal egy 27 éves fiatalember koporsója mellett álltunk meg. Senki se tudja, hogy mikor megy az ember úgy a föld életből.
Azt mondja az ige, most prédikátornál, hogy és elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körüljárnak a sírók. Ez azt jelenti, hogy el kell menjünk az örökkévalóság felé, onnan nem lesz majd visszaút. De hogyan? Megigazulva, megbocsájtott bűnökkel, lerendezve, szabad lelkiismerettel, fehér ruhával, a lelkünk számára az ürős vérében megmosva, vagy megkötözve, félelemmel, rettegéssel a szívünkben a találkozástól. Ma Isten irgalmas Jézus Krisztusban, de az ítélet napján ez az irgalom már nem lesz jelen. Hanem akkor ítélet jön, igazságos ítélet a bűnös ember számára, akinek Isten annyi és annyi kegyelmi hívása ellenére a szíve kemény maradt. És Jézus Krisztus áldozatát keményen elutasította, elvetette magától. Senki se legyen közülünk ilyen, hanem legyünk hasonlók ehhez az emberhez, aki jött töredelmesen, bűnbánattal, imádkozva, és kegyelmet nyert, megigazult, és úgy ment alá az ő háza, hogy úgy él tovább, és hiszem, hogy majd Isten országában ő, és sok más hozzá hasonló, megigazult bűnös az Úrjus élem által ott lehetünk. Amen. Két ember méne fel a templomban imádkozni. Többen vagyunk. Lehetőség lesz imádkozni. Emlékezzünk arra, amikor Isten lelke által munkálta nálunk is a bűnbánatot. Olyan szép példák vannak a Bibliában. Azt mondja az ige Jákobról, Hóseásnál, hogy az angyallal küzdött, harcolt, sírt, könyörgött néki. Jósiás megszaggatta ruháit, és azt mondja Hóda prófétasszony, mivel, hogy a te szíved meglágyult, ruháidat megszaggattad, és sírtál. Vagy ott van Péter, amikor megbánja a bűneit. Vagy a pünkösdi 3000-ek, és meg annyi más még. És mindannyian kegyelmet nyertek, amikor így jöttek, Isten irgalmára appellálva. Emlékezzünk, amikor így jöttünk, és adjunk hálát, hogy Isten nem vetett minket el, nem utasított el, elfogadott bennünket úgy bűnösen, a tékozó ruhájába, rongyosan, megterelve, és kegyelmet adott. Adjunk hát, hogy az Úr Jézus Krisztusban jelent meg ez az üdvözítő kegyelem, Isten irgalmassága, és benne ez teljes, és a legnagyobb bűnös számára, a legtávolabb sodródott ember számára is van kegyelem. Adjunk hát a szabadulásait, ha Isten terünket levette, és hogy minket is megigazott az Úr Jézus által, és ránk most úgy néz ki, úgy néz ránk, mint megigazított bűnösökre. Nem mint tökéletes emberekre, de mint megigazított bűnösökre. Imádkozunk, hogy legyen ez méltó életünk. Hogy ebben az új életben járunk, mondja János, hogy nincs nagyobb öröme, mint a hallom, hogy fiacskáim az igazságban járnak. És ha valaki úgy érzi, hogy Isten munkálja a szívében a töredelmet, a bűnbánatot, és csak annyit tud mondani, hogy Isten légy irgalmas négyen bűnösnek, ó, ez lesz a legkedvesebb áldozat Isten előtt.
Yeah.
Hálát adunk néked, drága Istenünk, azért, mert még ma is kegyelmi idő van. Amikor te a töredelmes, bűnbánó és hozzád hittel könyörgő embert elfogadod, megbocsájtasz neki, felemeled és megigazod az Úr Jézus érdem által. Köszönjük ezt a kegyelmi időt és a kiáradó kegyelmet. Fogad hálánkat, hogy az életünkben sokak életében megtörténhetett már. Arra kérünk téged, ha ez valóság volt életünkben, add, hogy járjunk a te igazságodban, adj erőt nekünk ehhez minden nap, és segíts meg, hogy új életünket megéljük győzelmesen. És arra is kérünk téged, segíts minket bűnbánatra, valamikor is bukás történik életünkben, alázattal és töredelemmel visszajönni hozzád, és újból megújulni. De kérünk azokért, akik szívükben még félelemmel élnek, a haláltól, vagy az Úr Jézus visszavetelétől félnek, vagy az ítélet napjától, és a lelküket, szívüket ott nyomja a bűn terhe, és még nem szabadultok meg. Jó Istenünk, arra kérünk téged, hogy áldott lelked által munkáld az őszinte bűnbánatot, és te légy segítségül minden léleknek, hogy bátorodjon közeledni hozzád, hiszen te hisz, és hozzád lehet közeledni. És arra kérünk téged, hogy adj minden ilyen vágyakozónak szabadulást, kegyelmet, új életet és megigazulást. Arra kérünk téged, adj nekünk kegyelmet néged élni ezen a földön, és segíts minket arra, hogy alá megyünk házunkhoz is, élünk és járunk megigazolt emberként. És ha majd elmegyünk örökös házunkba, az örökké valóság partjai felé, arra kérünk téged, segíts mindjárt úgy élni, hogy az Úr Jézus érdem által majd a te dicső országában lehessen örök részünk kegyelmetből. Amen.